Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérdezték, hogy merre leszünk hétvégén. És mondtam, hogy megyünk Egerbe evangelizálni. Honnan veszem az ötletet? Miért mondom, hogy evangelizálni? Ki mondatja velem azt, hogy evangelizálni megyünk? Mit jelent az, hogy evangelizálni? Drága testvérek, engedjétek meg, hogy úgy tűnik nagyon régről kezdem a megtérésem pillanatával, és az volt az érdekes, hogy valamikor régen még szakszervezeti titkárságot is elvállaltam, aztán mikor közölték velem, hogy akkor most a május 1-i ünnepi beszédet én fogom elmondani a mikrofonnál, itt megszorult a csutka. Valahogy a lámpaláz úgy elfogott, hogy az első két mondatot olyan nyögven erősen tudtam kimondani, hogy azt hittem, hogy én ott készülök ki mindjárt. És az első, amit az Úr a megtérésemkor elvett tőlem, az a lámpaláz. Bármikor, bárhol kiállok egy mikrofon elé, és ha öt embernek kell, akkor annyinak beszélek. De ha egy millió lenne véletlenül, én akkor is elmondanám. És azt szeretném ebből kihozni, hogy akit Isten meghíz valamire, az megkapja mindazt az ajándékot, ami szükséges ahhoz, hogy végbe vigye azt, amit megbízást kapott. És elmondom nektek, hogy valóban csodálatos volt az, hogy...
Ez nem kell, berezonál. Berezonál a kettő, nem jó együtt.
Ezt kapcsoljam ki. Tehát találkoztam egy könyvvel, a Nyolc Boldogság közösség adta ki, és a könyv tartalmát illetően az evangelizációval foglalkozott. Hó, mondom, ez nekem való. És sorra leírja benne Istennek azokat az igéit, amelyek föl vannak sorolva, hogyha valaki evangelizál, akkor ez a kérügma, azaz a kötelező érvénnyel elmondanó igéi az Istennek. Mondok egyet. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte a világba a fiát, hogy elítélje azt, hanem üdvözüljön általa a világ. És a megdöbbentő részemre az volt, hogy az összes, ami föl lett sorolva, azokat én mind már mindig elmondtam. Vajon hogy lehet ez? Hát de nem, de úgy, hogyha valakit meghív az Isten, nem, de a Szentlélek vezeti valamilyen formában? És azért nehéz nekem most beszélni, mert olyanokat is el akarok mondani, amit még nem nagyon mondtam el sehol sem. De tudom, hogy csak is és csak is azért mondom el, hogy Isten dicsőségére beszéljünk, hogy igen, amit az Úr meghívást ad bárkinek, bárhol, bármire, azt ő végbe is viszi benne, ha igent mond. És az volt a megdöbbentő, hogy tudtomon kívül ezeket az igéket már mind elrejtette a szívembe előre, hogy majd amikor kiállok, akkor el tudjam mondani, hogy Isten úgy szerette a világot. Fölfogjuk ennek az értelmét, hogy egyszülőt fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert megváltotta a kereszten, a kereszt halála által. És a félelmetesebb dolgok most jönnek. Négy alkalommal, én se tudom, hogy miért, már utána úgy vágyottam rá, Uramam, nem csak négyszer adtad volna oda, hanem mindig odaadnád, hát az egész ország már rég megtért volna. De négy alkalommal odaadta, hogy vágy legyen rá a szívemben, hogy mentsem a lelkeket. Négy alkalommal megadta, amikor először megtörtént, én a döbbenettől nem tudtam hova lenni. Amit úgy mondanak Jézusról, hogy erővel és hatalommal beszélt. Négy alkalommal megadta Isten, hogy elkezdtem beszélni Jézusról, és abban a pillanatban azt éltem meg, hogy megáll a levegő mindenütt körülöttem, mindenki megáll és eltátja a száját, kerekedett szemekkel néz rám. Két beosztott kolléganőm ott ült az irodába, és jöttek be, és akik beléptek, egy lépcsőn kellett volna lejönni, megálltak a lépcsőn, földbe gyökerezett a lábuk, és úgy hallgatták, hogy mit mondok. Olyan erővel és hatalommal, amit nincs magyarázatra, amit nem tudok elmagyarázni. Csak a vége az lett, mert közben láng gyulladt ki bennem, lobogott bennem a láng, mintha az egész testem lángban égne, és amikor az utolsó szót abba hagytam és elhallgattam, becsuktam a számat, a láng kialudt. És megszólalt a beosztott kolléganőm, István, én életemben még nem hallottam soha senkit így beszélni. Tudjátok magamban, mit mondtam? Még én se. Ilyet még én se hallottam, és el se tudtam volna képzelni ezt valaha is magamról, és mindezt ingyen ajándéképpen odaadta az Isten. Nem voltam különböző senkinél, sőt, sorolhatnám a bukdácsolásaimat, meg egyebeket. És Isten mégis kiemelt és elkezdett használni. Katonaságnál dolgoztam. És hát a két csinos beosztott kolléganőhöz jöttek tenni a szépet a fiatal tisztek, mert néha ez így szokás, úgy látszik, de hogy miért? És jöttek, és ment a csivitelés. Nem tudom, miért az egyik kimondja, hogy Jézus. Erre én ránézek, mondom, Jézus, és abban a pillanatban megint Jézusról beszéltem, erővel és hatalommal. És akkor látszik rajtuk, hogy megint ugyanaz történt, mint a múltkor, hogy hihetetlen, ezt nem lehet befogadni, ezt nem lehet elhinni, és én megértettem, mit mond a Szentírás, mikor Jézusról mondja, hogy erővel és hatalommal beszélt. Drága testvérek, én hadd tegyem hozzá most, hogy bizony én sehol se vagyok ahhoz képest, hogy ezt négyszer megadta az Isten. Azóta is vágyódom rá, de tudom, hogy hogyan, mit és hogyan és miként mondtak Jézusról, mikor azt mondták, hogy miért nem fogtátok el, mondták az őröknek. Hát, hogy fogtuk volna el, mikor erővel és hatalommal beszélt? Még a zsidók is megértették, hogy ez Istentől jövő valaki, hiszen az Isten fia volt, Jézus Krisztus, és azt mondja, hát erővel és hatalommal beszélt. És ez valami olyasmi közlés, amit én is csak utána, mint vágyálom után nézek, hogy hol van, hova tűnt már, de négyszer megadatott. És bejött egy őrnagy az irodába, megállt a lépcsőn, és ment ez az erővel, hatalommal való beszéd. Utána elkezdett beszélgetni velem, mikor már ez lezajlott, és közölte velem, hogy beiratkozott a teológiára, és amikor elvégezte, mivel görögkatolikus volt, fölszenteltette magát görögkatolikus papnak. Most kéne küzdködnöm a könnyeimmel. Mit végzett el Isten abban a pillanatban a szívében, hogy az egész életét odaadta az Istennek, és pappá szenteltette magát. Ezek történések, és az életed részeivé válnak, amikor te azt mondod az Istennek, hogy Uram, én itt vagyok, én neked adom magam. És akkor rájön később, hogy megkaptak a gyógyítás, belső sereg gyógyításának karizmáját. Hány és hány sebzett keresztény van, hánynak és hánynak szüksége van ilyen gyógyulásra. És az Isten megadta, hogy ezek a belső sebek, ha gyógyulnak, akkor tud Isten végre valamit kezdeni velünk, hogy nem törődünk a sebzettségünkkel, hanem merünk kiállni és azt mondani, hogy Jézus ma azt üzeni neked, hogy így, ahogy eljöttél, szeretetre méltó vagy előtte. De ha csak magad vágyából mondod, hát akkor elhangzott, tehát bologatsz, hogy így van. De ezt Jézus mondja neked, hogy mondd ki, hogy mondd el, hogy Jézus azt üzeni, hogy szeretetre méltó vagy előttem, akkor küszködni kezdesz a könnyeiddel, nem csak én, hanem te is. Mert megérted, hogy valóban az Isten szeretetéről szól ez. Arról a szeretetről, amely nem méricskél, amely nem kis adagokban adja, hanem az ő életét odaadja teljesen ezért, és meghal értünk a kereszten. Életét adja föl, se tudjuk igazán fogni, de azért próbálkozunk. És Isten megadja a kegyelmet, hogy megértünk néha olyan dolgokat, amik érthetetlenek számunkra. Olyan családban születtem, ahol édesanyámnak én voltam a harmadik gyermeke, a 11 közül. És a húgom, Ágnes, az már, mikor én megtérésem kezdődött, ő már rákos beteg volt. És Medjugorjéba kimentünk együtt édesanyámmal, 83 évesen, vagy valahogy így. Azt mondja nekem egyik nap, hogy István, én elmegyek Medjugorjéba, azt se tudta mi az, valami rémlet, hogy valami zarándok hely. Elmegyek Medjugorjéba, mert ott a szüzanya megjelenik látnokoknak, én el akarok menni. Anyuka, hát 83 évesen, idősen te oda ki akarsz menni, hát nehogy már kimenjél, mert még le akartam beszélni, mert még meg is hallatszott kint. Ugye ne menjek egyedül, mondom ne, azt hittem győztem. Hát akkor velem jössz? Na és így ment velem, így ígértem meg még 3-4 testvérem, hogy nem engedik egyedül kimenni. És akkor az a 4 gyermeke úgy jött vissza vele, hogy mind a 4 napcsodát látott. Köztük én nyomorult is, miért mondom ezt, mert vegyészmérnök vagyok, és tudom tökéletesen a napban lejátszódó atom magfizikai folyamatokat, mindent, de tudtam, hogy annak következményeként az, amit én látok, az valóban csoda. Erre nincs magyarázat. Olyan nap színváltozásokat és színorgiákat láttam, amit tudtam, hogy Isten csak azért, hogy én megtérjek a kedvemére, ezt megadta, belenyúlt a világ történelembe, és a napot megérintette, hogy most úgy működjön, ahogy ő gondolja. És olyan színekben, és olyan ragyogással, és olyan döbbenettel, hogy tudtam én, a vegyészmérnök, hogy erre nincs tudományos magyarázat. Megtértem. És utána még sokan megtértek hasonló módon. És visszajöttem az első megtérés ajándékával, ami aztán később tovább folytatódott, mert az unokahúgom a karizmatikus megújulásból, aki már a Szentlélek használt és betöltött újra meg újra, imádkozott értem kézreátétellel, Medjugorje után, és én azt éltem meg, hogy tetőtől talpig betöltött a Szentlélek, de úgy, mintha egy felhő szállna le rám. Nem is értettem, hogy mi történik. egyet tudtam, hogy én rám leszállt most valami, és mint egy felhő itt a fejem búbján elkezdett bejönni, és tetőtől talpig a lábam ujjáig, a körmöm hegyéig mindent sejtett, betöltött a Szentlélek a testemben. És 48 éves férfiként elkezdtem zokogni, mint egy gyerek. Miért? Mert hogy betöltött a Szentlélek, azt éltem meg. Ezt a lehetetlen alakot, aki itt áll előttetek, ezt mérhetetlen szeretettel szereti az Isten. Persze, hogy csak sírtam, és a kislány megszólalt, utólag tudtam meg, hogy elkezdett profétálni számomra, azaz Isten üzeneteit mondta nekem. Azt mondja az Úr, hogy megkapod a nyelvi ima ajándékát, és a gyermi imádó, hogy beindult, hamarosan profétálni fogsz. Azt se tudtam, hogy mi az. Aztán megtanultam, hogy amit mondtak nekem, az is az volt. És rájöttem, hogy amikor én másoknak ezeket mondom, rendkívüli módon megérinti őket az Isten, mert te Isten üzenetét tolmácsolod akkor neki. És ez annyira személyre szóló, mert Isten csak személyre szóló tud lenni, mint hogy értünk személyesen meghalt mindnyájunkért a te kereszten. És amikor ezt először átéled, akkor nem tud megállni könnyek nélkül, és hadd tegyem hozzá, majdnem úgy kuncogva. Még férfiak se tudják megállni könnyek nélkül Jézus érintését. Mert ha az Isten megérinti a szívünket, akkor könnyek összejönnek, és kicsordulnak. És a titka ebben az van, a szeretet titka tetten érthető, hogy mindezt Isten eldégzi csak azért körülöttünk, hogy még több és még több lelket menthessünk meg, hogy vezethessünk Istenhez. Uram, itt van őt is, nézd, milyen értéktelen az életem, az életünk, az élete. És Isten abban a pillanatban fölemeli azt a szemét, és megérti, hogy bár elhagyta a férje, elhagyta a felesége, egyedül neveli a gyermekeit, magára maradt. Már sokszor azt mondja, hogy nem bírom, Uram. És egyszer csak ott áll mellette a szűzanya. Édesanyámat, aki ment ki velünk Medjugorjéba, és megtérvén mi is, látván a megtérésünket, rendszeresen imádkozott értünk, mint egy igazi édesanya, és ő nagyon szerette a szűzanyát. És állandóan imádkozott értünk, és 11 gyermeket nevelt. A férje, édesapám volt az egyedüli kenyérkereső, ő, édesanyám háztartásbeli volt, a 11 gyerekkel volt otthon. Be kellett osztani azt a bizonyos fizetést, és ő neki úgy sikerült beosztani, hogy minden hónapban meg tudott annyit sporolni, hogy misére befizessen a papnál. Aki spórolt, kis kajapénzből megspórolt, és soha nem mondhattam azt, hogy hát nem ehettem, mert ő felhasználta másképp. Szó sincs ilyesmiről. Befizette a misét, de megy a templomban, a kis markában, a kis összegyűjtögetett el a kuporgatottakkal, és megy. Ó, levették a Szűz Mária szobrot onnan föntről, de én nem is tudtam, hogy ilyen szép, olyan, mintha élne. És így még rá is nézett, azt mondja, hát én nem tudtam, hogy ez ilyen gyönyörű, és ment be mellette, ott hagyva a szobrot, bement a plébánoshoz, jöttem misét befizetni. De hát plébánosokra miért vették le a Mária szobrot, ide a folyosóra, olyan gyönyörű, mintha élne, most jöttem el mellette. Varóni, ne mondjon már ilyeneket, hát a szobor fönn van a helyén, nézze meg. Megy kifelé, a szobor tényleg a helyén van. De innen hova lett az a másik? Olyan volt, mintha élne. Állandóan imádkoztatta velünk a rózsafüzért, itt egy eszes gyerek, akinek sikerült egyetemet végeznie. És azt mondta, hogy miért kell mindig ugyanazt mondani? Hát nem fért a fejembe. Állandóan ugyanazt mondani. Üdvözlégy Mária. És így tovább. Anyuka, miért kell mindig ugyanazt mondani? Szegény nem tudott hirtelen mit mondjon, ezért áttért, előkapta egy kis füzetet, áttért a Kármelita Kiszolozsmára. És attól kezdve minden nap a Kármelita Kiszolozsmát imádkoztatta velünk, és egy csomó ilyen ének volt benne, és ő mind kívülről fújta az énekeket, mind megtanította nekünk, kórusba énekelte a sok gyerek, még az asztalt is csapkodva, hogy nem is tudtam, hogy mi az, hogy Mária keblebnek, hava, stb. Stb. De olyan vidáman énekeltem, mert ezt nem kellett mindig ismételni, de jó volt. Egyszer csak azt mondta nekem, megtértem emberként már, fiam, én már elvágyódom az Istenhez, el akarok menni hozzá. Fölnevelte a 11 gyermekét, és akkor megkezdődött a betegsége, és a legszebb, legvidámabb képek róla a halálos ágyán készültek. Fotók. Délelőtt, július 16-án a Kármelegyi Boldogasszony ünnepén fölült az ágyán, újjongva nézett a testvérem, akik megápolták, csodálkozva nézték, hogy mit néz. Szűzanyám, te itt vagy! Kármelyi Boldogasszony ünnepén július 16-án délelőtt 10 órakor még hármat vélegzett és már nem élt. Engedtessék meg. A Kármelyi Boldogasszony a legszebb ünnepén hívta el, eljött érte személyesen egy édesanyáért, aki nehézségek közepette, de fölnevelte a gyermekeit. Erre szoktam azt mondani, asszonyok, milyen könnyű nektek szenteknek lenni. Csak föl kell nevelni azt a pár gyereket. De bármilyen nehéz is, mindig vannak örömei az életnek, Isten tud olyan örömöket adni, ami csak a kiválasztottaknak jár. A szeretet olyan műve ez, hogy mikor rácsodálkozom, mikor megyek. Drága testvérek, egyszerűen ezt nem lehet kihagyni, hogy a legidősebb egy lány volt, a nővérem. Aztán jött a bátyám, aztán én jöttem, aztán megint egy lány. Három fiú és 8 lány. De a legidősebb lány, szóval ezek, amit nem lehet kibeszélni. A legidősebb lány anyám mellett volt állandóan, és állandóan segített neki főzni, mosni, tisztítani mindent. Második édesanyaként ott volt mellette, és már gondolkodtam magamba, hogy hogy fog ez férhez menni? Hát, hogy lesz ennek az élete? És akkor egyszer anyám úgy döntött, Ani, most várunk. Vettem neked egy gyönyörű anyagot, és megvagyok neked gyönyörű ruháként. És jön az éves olajos bál, és oda elviszlek téged a bálba. Megvárta a ruhát, és elmentek. Következő hónapokban egy fiatal ember, aki ott fölkérte táncolni, megkérte a kezét, és feleségül vette. Egyetlen egyszer ment el egy helyre, ahova anyám külön ruhát vart, és megkérték a kezét, és én nem értek annyira hozzá, de valami segédiskolát, tanfolyamot elvégzett a plébánián, úgyhogy áldoztatási engedélyt kapott a nővérem, és mentem oda misére, és a nővérem áldoztatott meg.
Azt a... Honnan, hova került ez a lány?
És férni van, és már teológiát végzett fia van. És így tovább, és így tovább. És anyám Kármel legszebb ünnepén kísért el a szűzanya a mennybe. Szóval ezek azok a kibeszélhetetlen titkok. A női élet szépségeiről, a szentségéről, az anyai hivatás csodáiról és titkairól. És mennyit tudnék még elmondani, de azt akarom az egészből kihozni, amikor Isten elindított ezen az úton, ő adta a kegyelmeket, újabb és újabb kegyelmeket. És az volt a gyönyörű benne, hogy az én életem is úgy ment és megy, hogy Mária nagyon előkelő helyet foglal benne. Szeretem. És nem imádom, mint ahogy sokan azt hiszik, hogy imádják a katolikusok Máriát, mert az angyeli üdvözletet ismételjük a rózsafüzérben, azt már megtanultam azóta, és szívesen mondom a rózsafüzért, és nagyon nagy ereje van ennek az imának. Tudom. Tudom, mert tapasztalatom valamilyen ima meghallgatások voltak a családban is. És a nővérem lánya ápolta már édesanyját, a nővéremet, csak ennyit hadd mondjak el, ami azóta is jel számomra, hogy már az utolsó napjai voltak a nővéremnek, és a lánya bekísérte a fürdőszobába, hogy fogatmos, vagy valamiért oda ment, és hát mondta az anyja, a nővérem, hogy egy picit leülök. És ott volt a szennyes tartókosár, és arra, hogy ráült, és a lánya mondta el utána, hogy érezte, hogy abban a pillanatban, hogy leült, kilépett a testéből a lelke. Azaz a teste egy pillanat alatt, úgy, mint egy ruhadarab olyan lett. És megérezte a lánya, hogy a szeme láttára hagyta el a lelke a testét az anyjának. És azóta már az égben van. Ha hogy ne? Mikor az egész élete ráment arra, hogy segített az anyjának nevelni a gyermekeit. Második édesanyaként. De ezek valami olyan titkai az Istennek, hogy csak akkor fogjuk meglátni, mikor ott leszünk az üdvösségben. István, a nővérem, István, azért én meséltem ám anyujéknak, hogy te mit csinálsz itt. Na de drága testvéreim, ha az Úr hívott meg, hát hogy ne vállalnánk el? Hogy ne mernénk odaadni erre egészen a szívünket? És amikor látom, hogy valakire ráteszem a kezemet, és betölti a lélek, akkor én is ugrálok örömömbe, már bocsánat, hogy ilyet mondok. Hát de nem értem meg akkor az életemet odaadni, ha csak egy megtérőt hoztam. És ki tudja, hogy hányat és hányat. Hol és mennyi? És a férfiak, és akkor ez a négy eset, amikor mondtam, hogy erővel és hatalommal beszéltem Isten kegyelméből, semmi érdemem nem volt benne, azóta is inkább a vágy ott van bennem, hogy hát, ha így lenne, akkor. De hát rá kell tudni bízni az Úrra. És én azt mondom, hogy láttam megtérni férfiakat és nőket, láttam megérintett embereket, láttam papi hivatásokat, amelyek fakadtak, és a gyönyörűség ebben az volt, amikor az Úr megadja, és ugye emlékeztek rá, Szent II. János Pál pápa milyen betegségbe halt bele. Úgy hívják, hogy Parkinson-kór. Ez egy időskori betegség. Miért mondom el? Ott, ahol mi megtérésünkre elkezdtünk szolgálni a Tömő utcai kápolnába, Budapesten a 8. kerületben, oda járt közénk, mint ahogy ti most itt ültök, ott ült mindig köztünk egy fiatal pap. És akkor megsúgta valaki, képzeld el, Parkinson kóros. Az orvosok nem tudnak hova lenni, hogy lehet ilyen fiatalon megkapni a Parkinson-kort? Az képtelenség. De az nem volt képtelenség, hogy én láttam, hogy mindig ott van, mindig kicsalogattam a helyéről, oda középre, gyere ki, és minden alkalommal, kivétel nélkül, amikor ott volt, minden alkalommal imádkoztam a gyógyulásáért. Velük együtt, akik ott voltak, a társainkkal. Nem hagytuk ki, megint itt van, megint imádkozunk. Ez így ment. Egyszer csak fölhívva a baráti köréből valaki a Tömőbe szintén járt, azt mondja, István, képzeld el, még senki nem tudja. A Parkinson-kort a vérből vett mintából állapítják meg, adott mutatók vannak, és azok alapján tudják, hogy Parkinson-kóros. Levették a vért és megvizsgálták, a legutolsó mintavételből azt mondja, minden negatív lett. De előtte még benne volt a kór, a következő mintavételnél minden negatív lett, nincs Parkinson-kór. Közölték vele, hogy meggyógyult a Parkinson-kórból. Többet nem jött. Halleluja! Miért? Mert elhelyezték vidékre káplánnak. Halleluja! Nem örvendezhetünk. De meggyógyult a Parkinson-kórból. És ilyen fiatalon hogy lehet megkapni? Ilyen fiatalon meg lehet gyógyulni. Mert az Úr is úgy akarta. És akkor milyen ajándék volt számára ez a gyógyulás? Hányat ilyet lehetne még elmesélni? Hogy milyen kivételezettek? Edina, meg ne szidjon, mert ő Erdélyből, Szentegyházáról jött, és eljött egy asszony, aki szintén ott lakott valamikor Szentegyházán, és rákos beteg volt. Eljött oda, ahol szolgálunk, és imádkoztunk érte, és meggyógyult a rákból. Mondom neki, te Edina, nem úgy illene, hogy kiállna, és azt mondaná, meggyógyultam, testvérek. Hogy képzeled egy székelyből ilyet kiszedni? Egy székely nem fogja ezt elmondani. Hát akkor halleluja, a székelynek is már meggyógyult. Dicsőség az Istennek. Nem nagyon jár oda azóta, de nem baj. De Isten dicsősége elérte, mert meggyógyult. Az a kis aranyos, aki nem tud róla tanúságot tenni, mert nem szokott hozzá. A székely ember nem dicsekszik, hanem csak meggyógyult. Halleluja! Na most ebből csak azt akarom kihozni, se szeri, se száma, nem számoljuk a gyógyulásokat, nem számoljuk azt, hogy ki hogyan tért meg. 150 fölött, vagy még több, már nem tudom, Szentlélek szemináriumot tartottunk a Magyarország városaiban rengeteg helyen. Még több helyre meghívtak minket lélekáradásba besegíteni. És nagyon sok emberre láttuk kiáradni a szent lelket, megkapták a nyelvi imát, mint ahogy én is megkaptam, mikor a kislány kézrát étele miatt betöltött a szent lélek, és mondta, hogy megkapod a nyelvi imát, és profétálni fogsz. Azt mondják nekem, hát István, te már megkaptad a nyelvi imát, miért nem használod? Hát mondom, hiába akarom használni, hát nem jön. Azt mondja, jó, adok egy tanácsot. Hazamész, mindent csendesedj el, és mindent üzzél ki a fejedből, minden gondolatot, ne legyen egy gondolatot se, nem könnyű, de meg lehet csinálni, És azt mondja, akkor hirtelen gondolj az első idegen szóra, ami eszedbe jut, az még nem a nyelvi ima, de kezd el nagyon gyorsan hadarni, mint a gyerekek, és majd meglátod, hogy beindul, mögül le kibújik a nyelvi ima. És akkor én csönd, próbálkozom, nincs gondolat, első idegen gondolat, Ave Maria. Ez jött nekem, Ave Maria. És elkezdtem mondani, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, szóval itt a gyerekek így hadarni. És képzeljétek el, összetört, és egy idegen nyelven elkezdtem folyékonyan imádkozni. Éjfél után, otthon az ágyban, hajnali 4 óra, még mondom azon az idegen nyelven, mert még nem hagyom abba, mintha idegen nyelvű könyvet olvasnék föl, nincs benne se egyetlen vers ismétlődés, semmi, folyékonyan mondom, most már tudom utólag, már megmondta a görög katolikus pap, hogy ó görögül kaptam meg a nyelvi imámat. Ó görögül, ó a mindenit. És miért mondom ezt? Mert én magam is meglepődtem, hát hogy lehet, hogy ó görögül, de ó görögül. És utána hamarosan beindult a profitálás is. És az az érdekes, hogy ebben is változás van. Isten örök, változatlan, de nekünk egy csomó dologban változást ad, még a korban is. Szokták mondani, hogy István, te ezt hogy csinálod? Hát most leszek 80 éves, és a ráncaidon még egy kicsit hiányoznak. Hát mondom, maradjon is egy kicsit hiányos. Nem hiányzik az nekem a ráncokat ide kiírni, meg berajzolni, meg minden. De testvérek, nem, de mindez az Isten kegyelme? Akkor nem dicsekedhetünk semmivel, csak az Isten kegyelmével. Azt pedig tegyük bőségesen dicsőségére az Istennek, és magasztaljuk őt. Szóval az egész nagyon gyönyörű, hogy a megtérés után Isten nem válogat az ajándékozásában. És az a döbbenet, hogy olyan nehéz élethelyzetek, de olyan nehéz élethelyzetek, és akkor ugye a nyelvi imát megkaptam, akkor profitálok, és kiderült, hogy előbb-utóbb ki kellett derülnie, hogy a szabadítás karizmája is működik. És a Gál Péter nagyon gyakran meghívott magához segíteni, mikor ő exorcizált, hogy én segítsek neki, mert hát megkaptam karizmaként. Most volt egy paptanár valahol az ismeretségi körben, és hát mondom neki, te miért nem keneted föl magadat a püspökkel az exorcizmusra? Nem is mondok többet róla. De azt el kell, hogy áruljam, mert tart ettől. És nem akarta, hogy fölkenjék, mert egy kicsit úgy jobb az óvatosság. És egyszer csak látom, hú, ez nem igaz, ha csinálja, nézzétek, milyen bátran. Mondom, atya, fölkenetted magad mégis, dehogy azt mondja, megkaptam karizmaként. Miért nevetek? Mert tudom, hogy a szabadítás karizmájával együtt jár a bátorság angyala. Nem, hogy megijedek és elfutok, hanem elsőként odaszaladok segíteni. És így járt ő is. Hogy örömmel ment és csinálta és segített mindenkin és használta a karizmáját. Hát nem gyönyörű? Most, uram, bocsáss meg, hogy ilyen butaságokat mondok, de hát nem jó, megviccelte az úr. Odaadta karizmaként, és attól kezdve örömmel csinálta. Ezek olyan szépek, na. Szóval ez úgy néha kikiválkozik az ember, hogy Istennek olyan gyönyörű tervei vannak emberekkel. Olyan gyönyörűvé teheti a megszentelt életet. Legyen az papi hivatástól kezdve bármi apáca vagy egyéb, vagy laikus is. De a laikust is tudja úgy használni Isten embereként, hogy még papi hivatást is kapnak. Hát meghívtak minket egy papi szemináriumba egyszer, valahova, nem is tudom, hol vagyunk, felejtsük el, hogy hol vagyunk, egy papi szemináriumba. Hát, hogy töltse be a papnő vendégeket a Szentlélek, hogy még jobb legyen a papi hivatásuk a Szentlélek betöltése által. És imádkozunk fölötte, és akkor mindig összenéztünk a barátommal, akivel imádkoztunk érte, már ott hagyta a megújulást, már nem jár közénk, de akkor ő is ott volt. És mind a ketten azt láttuk az egyiken, hogy főpapi talár van rajta. Hú, akkor mi lesz belőle? Egy főpapi talár van rajta. És aztán később az volt, hogy utólag kiderült, hogy ő csak a főpapi talárt látta, ugyanazt láttam én is, de nálam fölemelkedett a kamera, és megjelent a feje is a képbe, egy püspök süveggel. És ebből a papnövendékből püspök lesz. Kérdezi a diakónus, aki meghívott minket, na, mi újság? Hát az egyik püspök lesz. Melyik? Szó sincs róla, azt nem mondhatjuk el. Azóta se tudja senki. De másik már kiment a megújulásból, én viszont emlékszem rá. Azt mondja a diakónus, jó, akkor most fölírjuk mindenkinek a nevét. Jó, mondom, van róla bukunk. Fölírja mindenkinek a nevét, és meglátjuk, hogy melyik lesz a püspök. De szegénykém, közben őt fölszentelték. Eltették káplánnak. Bizony-bizony a káplánoknak nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, hogy kit vezet, hogyan vezet, mennyire gyontat és mennyire engedi közel magához. Mert kiderült utólag, hogy elvitte egy fiatal nő és elhagyta papi hivatást. Testvérek, ilyen is van, de egy dolgunk van ilyenkor, ha hallunk ilyesmiről, csak könyörögni érte, imádkozni érte. A papi hivatást soha senki le nem veszi egyetlen fölszentelt papról se, még Hodász Andrásról se. Tudják levakarni, hogy pap. Ezért mivel pap, a papi fölkenés van rajta, a papi hivatás, amit Jézus ad a fölkenéskor, ezért tisztelendő úr a neve, ugye a régies kifejezés, mit jelent, hogy tisztelni kell a papi fölhivatása miatt. És én nagy Szent Katalinnak mondja is a dialógusban Jézus, hogy minden papot, akár rossz, akár jó pap, tehát rossz pap, még az Úr Jézus ilyet is mond, akár rossz, akár jó pap, tisztelni kell a rajta levő fölkenése miatt. Tehát minden papot tisztelni kell, mert Jézus fölkenése van rajta, és az soha senki nem verti le róla. Ő se hiába tagadja meg, akkor is rajta marad. Ezt ide kellett tennem. Tehát minden pap, akit megbántunk, vagy akit szánkra veszünk, a számon lesz kérve, még akkor is, ha bűnös. Nem annyi tisztünk, hogy szánkra vegyük, és benne van a dialógusban, hogy nem engedi meg Jézus, hogy a laikusok foglalkozzanak a pap megjavításával. Nem a laikus feladata egy pap megjavítása, de tönkre tételese, úgyhogy vigyázni a szánkra a papokat illetően, Isten fölkentjei. Dicsőség legyen az Istennek. Drága testvérek, végül is azt akarom kihozni ezekből a történésekből, hogy ha a Szentlélek téged betölt, ha a megújulásba bekerültél, és Isten így vagy úgy, de elkezd használni, ha te erre odaadod magad, és azt mondod, hogy itt vagyok, Uram, használj engem, akkor az Úr ezt nagyon komolyan veszi. És megbízásokat, küldetéseket, elhívásokat akar adni. Én néha magam is meglepődök az Isten szembesítéseivel, hogy egy lelki napon vagyunk, ahol az irgalmasság vasárnapját ünnepeljük meg. És én készültem, mint ahogy most is készültem, itt vannak a feljegyzéseim, hogy mikről fogok ma beszélni, hát majd otthon megnézem, hogy egyezik-e, elmondtam-e, vagy csak itt lustálkodok. Szóval azt akarom ebből kihozni, testvérek, hogy az első evangelizáció, ami Sátorai Újhelyen volt, azt hiszem 2000 környékén, a saját születésnapomon volt, és én büszkékedni akartam, testvérek, én készültem. Itt van a vázlatom, amit csináltam, és képzeljétek, egy egészen halk hang. István, ezt most egy zsebre, és majd beszélj arról, amit én mondok neked. És egy szó se esett erről, hanem valami egész mást kellett mondani, és Isten által megáldott alkalom lett. Mert amit Isten ad, abban nincs. Szóval nincs bizonytalanság. Tehát amivel Isten bíz meg, az sikerre fog járni. Mert ő adja hozzá a sikert is. Ő adta a meghívást és a sikert is. Minden. És ebből azt akarom kihozni, hogy ha Isten meghívott téged, és ha elhívott és megérintett, akkor merd kimondani az Úrnak, és én ezt azért mondom el, mert tudom, hogy mit jelent Isten részéről egy meghívás. Az életedről szól a meghívás, és Isten ajándékokkal akar földíszíteni. Majd valaki egyszer csak azt mondja, na hát ezt a Józsit úgy földíszítették, mint egy karácsonyfát. Mert Isten annyi ajándékát kapta. Na de nem, de örvendezni és újongani kell akkor, hogy Isten használni akar bárkit, ha meghívott a dicsőítésbe. Ha meghívott, hogy mondta kérjük már, akkor evangelizálni, hogy az emberek megtérjenek. Vagy bármi más, Szentlélek szemináriumot tartani, hogy a Szentlélek betöltse az embereket. És lehetne sorra mondani, családok térnek meg, családok állnak helyre, gyógyulnak be sebek, de ezt hozzá kell tenni, legyen az férfi vagy nő, a házasság az a hétből egy szentség. Tehát a házasság a szentség. És ezért az Isten előtt nem akármilyen szerepe van egy házasságnak. És aki nehéz lesz ezt elfogadni, és ezért mondom el, hogy vigyázzunk vele. Van az a fogorvosnő, aki azt belecsapott a villám, aztán sok helyre meghívták, és megtért, és azóta tanít, és mondja, hogy sok anyós pokolba került azért, mert a fiatalokat támadja, és szét akarja verni a házasságukat. Azt az anyós, és nagyon sok anyós ezért a pokolba kerül. Drága testvérem, egy nagyon veszélyes dolog egy házasságot szétverni Isten előtt. Még ha az anyós úgy érzi, hogy rossz házasságot kötött a lánya, semmi joga akkor sincs beleszólni a fiatalok házasságába, és jobb is, ha külön élnek, már csak azért is, nehogy bűnbe essen véletlenül, és elkedjen szízni a fiatal férjet, vagy mit tudom én. Tehát, hogy a házasság azért romoljon meg, mert annyira belevartozik a szülő a fiatalok házasságába. Ránézve nagyon veszélyes terület. Ebből csak annyit akartam elmondani, tehát a szentségek az Isten előtt nagyon, nagyon kedvesek, és ha már mi a szentség valamilyen folyamába bekerülünk, akkor mindig kérjük el hozzá kegyelmet, hogy Istentől meggazdagodva másokat is gazdagítva tudjunk ebből kilépni, úgyhogy majd Istent megdicsőítsük, és ő is megdicsőítse magát a mi életünkben. Végül is befejezésképpen azt szeretném elmondani, hogy Isten meghívást ad sok mindenre, sokféle módon és nagyon sok ajándékával. Tisztelni kell, becsülni kell, és meg kell becsülni az ajándékait, nem engedni, hogy porba hújjon. hanem használni kell. És minél inkább használja valaki a karizmáit, annál jobban megdicsőíti vele az Isten. Az Istent, és Isten is önmagát, saját magát is bennük. Drága testvérek, én azt hiszem, hogy most egy éneket azért énekeljünk el, és utána azt hiszem szünetet tartunk, és úgy folytatódik majd az alkalom. Tehát én azt mondom, hogy teljes szívünket odaadva dicsőítsük az Istent a mai énekekben is mindig, hogy megtaláljuk annak a lényegét, hogy itt van közöttünk az Isten, és a dicsőítésben az ő jelen valósága megjelenik, a jelenléte, és az ajándékaival jön a szívünkbe, érintgeti a szívünket, és gyógyítja a sebeinket. Amen, úgy legyen, köszönöm.